Na, a 94. Zsoltárt fogjuk megnézni együtt, ami az első könyv a negyedik részből, itt a Zsoltárok könyvéből. Ebben a részben, a negyedik könyvben 17 Zsoltár van, és ebben a részben van a legtöbb olyan Zsoltár, aminek nem ismerjük a szerzőjét. A 17-ből 14-nek nincs címzése. És ennek a Zsoltárnak sincs, de sokan gondolják, hogy ezt Mózes írta, úgy, ahogy az előzőt is. Emlékeztek, a 90. Zsoltár az Mózes Zsoltára volt. Abból gondolják, hogy az 5. Mózes könyvében hasonló kifejezések vannak, mint ebben a Zsoltárban. Ott írja, hogy hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak, írja Mózes az 5. Mózesben, és hasonló dolgokról beszél itt. Ez lesz a 91. Zsoltárnak a témája, hogy az Úrban biztonságban vagyunk. Képzeljétek el, ezt a Zsoltárt az ördög nagyon jól ismeri. Hát nem csak ezt a Zsoltárt, hanem az egész Bibliát, szóval így elég jól tudja, jobban, mint mi, tehát így igyekeznünk kell. De ez volt az a Zsoltár, amiből idézett, amikor Jézus megkísértette a pusztában. Amikor itt a 11.-12. versben olvassuk, mert nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapást, mert megparancsolta angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Ez volt az az igevers, amit a sátán mondott neki, amikor fölállította a templom tetejére, és mondta, hogy na Jézus, ha valóban te vagy Isten fia, akkor ugolj le, mert hát úgyse lesz semmi bajod. Majd jönnek az angyalok, és megóvnak téged. Leugrasz, és majd ott lent elkapnak, és fú, ez lesz ám az attrakció, Jézus ugor le. És emlékeztek Jézus szavára, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. A sátán idézte, vagy inkább úgy mondanám, hogy elferdítve előhozta ezt az igeverset. Nyilván nem jóra szánta, tehát így ismeri Isten igéjét, csak nem arra használja, amire való, hogy építsen, megjobbítson minket. Van egy történet Spurgeonről, akit lehet, hogy hallottatok már róla, ő egy angol prédikátor volt. Londonban szolgált, és már 19 évesen ilyen több ezres gyülekezete volt. Pont 19 éves korában volt egy nagy kolera járvány Londonban, amikor nagyon sokan betegek lettek, abból a közösségből is, amit ő pásztorolt, és abban az időben minden nap többször hívták betegekhez, hogy imádkozzon értük, hogy tegye rájuk a kezüket, és hát minden nap temetést is kellett tartania ugye a gyülekezetből. És hát ez így nap-nap után nagyon kemény időszak volt, és ahogy így ebben járt, ahogy nagyon sok ilyen fertőző beteghez ment, a kolera az egy nagyon fertőző betegség, elkezdett rátelepedni egy ilyen nagyon erős félelem, hogy biztos el fogom kapni valamelyiküktől, és hát emberileg ez egy tök logikus dolog, de ez a félelem odáig növekedett benne, hogy így teljesen megbénította. Tehát teljesen így az úr lett ez a félelem rajta, és depressziós lett, nagyon levert élet. De amikor ez történt, akkor csak sétált London utcáin, és az egyik bolt ablakában meglátta. Egy bibliai idézetet látott, ebből a Zsoltárból volt az idézet, az 5. verstől. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopozó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezrenesnek is elmelletted, és 10 000 jobbot felöl téged, akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. És ahogy olvasta ezt a részt, így azonnal hatással volt a lelkére, és így megerősítette, és a félelem így teljesen kihullott. Ezt így erről ő tesz bizonyságot, így ezt ő írta le. És így látta benne Isten gondviselését. Nagyon hálás volt Istennek érte. Én azt gondolom, hogy Isten nem úgy szánja az igéjét, mint a sátán, nyilván, hanem ő vigasztal és bátorít minket. És ez a Zsoltár, ez a 94. Zsoltár talán így tehát azok közül, az igerészek közül van, mert leginkább meg tudja ezt tenni a szívünkkel. És hát vágjunk bele, nézzük meg az első verstől. Aki a fenséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. Ez bizonyos szempontból általánosan igaz minden keresztényre, hogy Isten oltalmában van, meg hogy Isten jelenlétében van. Ez biztos, hogy igaz, mert Isten mindenhol ott van. Megígérte Jézus, hogy velünk van, és nem távozik el tőlünk. Tehát ezt végül is minden keresztény elmondhatja, hogy én Isten jelenlétében élek. Dávid is írja azt az ő Zsoltárában, hogy hová mehetnék a te jelenlétettől, ha a pokolba szállnék le, te akkor is ott vagy benne. Tehát így Isten elől nem lehet elfutni, elbújni, elrejtőzni, ő mindig lát, mindig velünk van. De nem erről szól ez a két vers, hanem sokkal többről, hogy valaki Isten rejtekében lakik, valaki Isten oltalmában pihen. Ez sokkal több, mint egyszerűen Isten jelenlétében lenni. Ez azt jelenti, hogy valaki Isten jelenlétének tudatában él, és abban megpihen. Mit gondoltok, hogy, hogy igaz ez a ti Istennel való kapcsolatotokra, vagy igaz ez a mi Istennel való kapcsolatunkra, hogy, hogy így Isten jelenlétének tudatában élünk? Mert vannak pillanatok az életben, amikor azt mondjuk, hogy igen, most így tudom, hogy Isten itt van. A gyülekezetben reméljük, meg ilyen lelki pillanatokban, vagy amikor olvassuk az igét, de hogy elindul a hét, vagy elindulnak a dolgok, már így, hú, így a lelki énünk valahol így elmarad. És így végig tudunk csinálni egy napot, amikor egyszer se jut eszünkbe Isten. És én néha olyan úgy szégyellem magam Istenet, hogy így, hogy lehet az, hogy ennyire nem foglalkoztam veled. Isten nem sértődik meg, de szerintem Isten vágyik rá, hogy mi az ő jelenlétének a tudatában éljünk, és az ő jelenléte legyen egy oltalom, meg egy ilyen pihenés számunkra. Vajon hány keresztény találja meg így a rejtekét Istenben? Vagy azt mondhatja, hogy hát Uram, nekem a te jelenléted az oltalom. Hát én szeretném, ha ez igaz lenne ránk. És bizony szempontból ezt meg lehet tanulni, vagy ebbe föl lehet nőni. A Zsoltár író mondja itt az Istenről, hogy te vagy az én oltalmam, te vagy az én váram. Neki Isten az oltalma volt, a vára. És milyen érdekes, mondtátok az otthont, hogy otthon érzitek magatokat a legnagyobb biztonságban. Ez a szó, amit itt mond Istenre, hogy te vagy az oltalmam, ez ezt jelenti. Hogy te vagy az én otthonom. Hogy Isten, én nálad otthon érzem magam. Ez is jó lenne, kíváncsi vagyok, csak hogy így jellemzi-e az Istennel való kapcsolatunkat, hogy Uram, te amikor velem vagy, akkor én otthon érzem magam. Én nagyon szeretek hazamenni. Tényleg otthon az egy ilyen otthon. Itthon vagyok otthon, így szokták ezt mondani, és így ott önmagam lehetek, tehát ott nem kell senkinek produkálnom magam, vagy nem kell más lennem, mint vagyok, hanem ott az ember az, aki, és így kicsit ki tud ereszteni, meg kényelmes tud lenni, de hát ti tudjátok, hogy négy gyerekkel ez a, hát elég sokszor káosz van otthon, meg így a feje tetején állnak a dolgok, meg csend az nálunk nincs. De mégis otthon az otthonunk, és én szeretek otthon lenni. Nagyon szeretem, amikor hazamegyek, és a gyerekek így rám ugrálnak. Örülnek, hogy megjöttem. De érdekes, Isten lehet ez az otthon nekünk, hogy egy olyan hely az ő jelenléte, ahol nem kell magunkat produkálni, ahol nem kell nekünk másnak lenni, ahol az lehetek, aki vagyok, ahol tudom, hogy szeretnek, ahol elfogadnak. Isten lehet ez az oltalom, ez az otthon számomra, és vajon Isten ezt jelenti-e nektek is, így az életetekben? Vannak olyan imák, amikor valakit hallok imádkozni, lehet ez én imám is ilyen, amikor hallom, hogy nem természetes módon imádkozik valaki, hanem nem úgy beszél Istennel, mint hogyha beszélne normál esetben. És ez önmagában nem feltétlenül baj, de hogyha ilyen pátoszosan beszél, vagy ilyen ómagyar szavakat használ, meg ilyen, akkor ott kiderül, hogy ő nem úgy viselkedik Istennel, ahogy ő természetesen szokott. Hello TV! És az a jó, hogy Istennél lehetünk teljesen természetesen azok, akik vagyunk. És ő ez az oltalom szeretne, ez az otthon szeretne számunkra lenni. 91. Zsoltár. Itt ez a két vers, amit felolvastam nektek, ez négy különböző szót használ Istenre. Ez a két rövid igevers. Az egyik az, amit itt az első versben mond, a fenséges, aki a fenséges rejtekében lakik. Ez a szó, ez az Elion. Lehet, hogy hallottad már Istennek a neve, ami azt jelenti, hogy ő mindenek felett áll. A fenséges, Elion. Ő az, aki mindig úr és mindig irányítása alatt tartja a dolgokat. Nála semmi sem történik úgy, hogy ups, ezt nem így gondoltam. Isten felett áll mindennek, ő mindent a kezében tart. Minden az ő irányítása szerint történik. Amikor Ha van egy olyan nap, biztos átértetek már olyat, amikor minden összedőlni látszik. Na Isten akkor is Elion, ő akkor is mindenek fölött áll, akkor is Úr és Isten a dolgaink felett. És ő nem feledkezik meg rólunk. A következő szó az a mindenható, ez az El Shaddai, jó hangzatos neve Istennek, ez azt jelenti, hogy ő a gondoskodó. És Isten nem csak mindenek fölött áll, mert mondhatnánk, hogy ha valaki mindenek fölött áll, akkor mit törődik az velem? De ez a Elion, a mindenek fölött álló Isten, egyben El Shaddai is, aki gondoskodik az én szükségeimről, és látja minden szükségletemet. Ő az, aki lát és gondoskodik. A harmadik neve Istennek, az a második versben van, azt mondja, hogy Úr, ez a Jahve szó, ami Istennek a szövetségkötő neve. Amikor Isten szövetséget kötött Izraellel, és a szövetségéről beszél, akkor mindig ezt a nevét használja az Úr. Ez az, amiből tudjuk, hogy Isten az ígéreteit komolyan veszi. Mert Isten a szövetségeit komolyan veszi, és amikor megígér valamit, azt megtartja. És erre az ő neve, az álog, ez a név, hogy Jahve. Isten, amikor ígéretet tett, akkor a saját nevére esküdött. Amikor emberek, mi ígéretet teszünk, nem tudom, hogy te csináltál-e ilyet, ez nem egy bölcs dolog, de az emberek csinálják, hogy azt mondják, hogy megteszem, esküszöm neked. Na jó, de mire esküszöm? Esküszöm a... És mond az ember valamit oda, ami úgy fontos neki, az anyám életére, vagy a... Mit tudom én? Sok... Mit mondanak? A rabbik azt mondták, hogy a templomra esküszöm, és Jézus megfette őket, hogy ne esküdjetek se égre, se földre. Istennek nem volt erre szüksége, hogy amikor ígéretet tett, akkor esküdt tegyen mellé, mert Isten az igazság, és ő nem tud hazudni. De mégis Isten azt mondta, hogy esküszöm, a saját nevemre esküszöm, és ő nem tudott volna ennél nagyobb dolgot mondani. Annyira biztosítani akart minket az ígéretei felől, hogy a legnagyobb dologra esküdött a saját nevére. És azt mondja a másén az ige, hogy én vagyok az Úr, ez a nevű, én vagyok az Úr, és nincsen más. Ő nem hazudtolja meg a szavát. Ezért mondja az ige azt, hogy legyen az igenünk igen, a nemünk nem. Mert mi egy ilyen Istenhez tartozunk, aki a szavát megtartja. Néha, amikor tanácsolok embereket, akkor jövök rá, hogy én is mennyiszer gondolkodom ilyen hamisan, hogy tudom, hogy Isten hűséges volt az századokon keresztül, az évezredeken keresztül, de mégis néha azt hiszem, hogy Isten velem kezdi majd el eljátszani a hűségét. Így kételkedem abban, hogy Isten, te tényleg megtartod a szavadat. Biztos, hogy Isten nem velem kezdi el eljátszani a szava hihetőségét, mert Isten mindig megtartja az ígéreteit, és hűséges hozzánk is. A negyedik neve Istennek, ez az Istenem, a második vers végén, ez az Elohim, Isten a teremtő, aki uralkodik. Amikor valami nehézség éri az életünket, vagy valami veszély van az életünkben, akkor ezekre gondolhatunk, hogy Isten az, aki mindenek felett áll. Az Elion. Isten az, aki mindenről gondoskodik, az El Shaddai. Isten az, aki mindig megtartja a szavát. Jahve. És Isten az, aki teremtett mindent, engem is. Az Elion, az Elohim. És így folytatja a Zsoltáros, mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakart téged, szárnyai alatt ortalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége, nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltó nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felöl téged, akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartott oltalmadnak, a fenséges hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrachoz közel sem férhet csapás. Itt a Zsoltár író azt írja, hogy Isten az, aki megment téged a madarász csapdájától. Jézus azt az ígéretet tette, de ez nem a kedvenc ígéretünk, ritkán van aláhúz a Bibliában, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Itt is Isten megtartja a szavát, bár ne tenné, igaz? De a Biblia sosem ígért problémamentes életet. Ha így lenne, akkor most ez a terem nem négyünk ellen telve, hanem itt tolonganának az emberek, mert akkor mindenki keresztény lenne, hogy ha megtérsz, soha többet nincs problémád. De hát ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Azt mondja Jézus, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. És nem csak ezt ígérte meg, hanem azt is, hogy velünk lesz. Tehát hogy lesznek nehézségeink, de ő mindenkor velünk lesz, minden napon. És ő lesz az oltalmunk, ahogy erről a Zsoltárról is, ebből a Zsoltárból is olvassuk. Nézzétek meg a 15. verset, azt mondja, hogy ha kiáltasz hozzám, meghallgatom, veled leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Isten velünk van. És velünk van, kiragad, és megdicsőít. Néha úgy mutatja meg ezt a dicsőséget egy nehézségben, hogy végig kísér a nehézség minden pontján. Vagy néha úgy dicsőíti meg magát, hogy kiragad minket abból. Mind a kettőre olvasunk példát a Zsidók 11-ben. Hogyha nagy hithősök, akik a hitük által megtapasztalták, hogy Isten kirántotta őket egy nagy nehézségből, de volt, aki végigment rajta, és Isten vele volt, és megtartotta. Mind a kettő a hit diadala, Isten dicsősége volt. Nem mindig abban dicsőíti meg magát Isten, hogy így hopp, így kikap minket a problémákból, mert akkor nem igazán lenne hiteles a bizonyságtételünk, én azt gondolom. Tehát Isten azért akarja, hogy itt legyünk a Földön, hogy fény legyünk a világnak, mint a hegyre épített város. És ha mi problémamentesen élnénk, körülöttünk a nem hívők, meg mindenféle küzdelemben lennének, akkor semmit nem érne a szavunk előttük. Éppen ezért enged meg Isten nehézségeket, de megdicsőíti magát ezekben a nehézségekben, ahogy munkálkodik az életünkben. És én azt gondolom, hogy Isten nem csak megóv minket, hanem ahogy ő a biztos meredékünk, ő figyelmeztet és int. Én apuka vagyok, és sokszor kell figyelmeztetnem, intenem a gyerekeimet, mert nem úgy tanítom őket, hogy amikor valamit elrontanak, akkor utólag elmondom, na ezt nem így kellett volna, hanem így elmondom nekik előre, hogy ne játszatok az utcán, ne nyújj bele a konnektorba, ne nyújj hozzá a forrósütőhöz, tehát figyelmeztetem, intem őket veszélyekkel kapcsolatban, és Isten is így vigyáz ránk. Azt mondja itt, hogy ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Akkoriban dolgoztak madarászok, madárvadászok, akik csapdát állítottak madaraknak. Ezek nem ilyen óriás csapdák voltak, hanem pici csapdák, amiben a madár beszállt, az leginkább az élelem miatt, és akkor kis kapu becsukódott, vagy valami retesz lefordult, és a madár csapdába esett. Itt nyilván nem egy madarászról beszél, hanem az ellenségünkről beszél, az ördögről. Mert van egy ellenségünk, aki csapdát állít nekünk. Ezért mondja az ige azt, hogy legyetek józanok, Péter írja ezt, legyetek józanok, és vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög jár szerte, mint egy ordító oroszlán, és keresi, hogy kit nyeljen el. Na ő a madarász, aki szeretne minket így becsalogatni az ő csapdájába. Azt mondja az Efézusi levél, hogy vigyázzatok, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Az ördög egy ilyen ravasz, mesterkedő ellenség, aki csapdát állít nekünk. Ő az a madarász, akiről itt a Zsoltár ír. És csapdát állít. Milyen egy csapda? A csapda nem olyan, hogy szemtől szembe találkozunk vele, hanem a csapda olyan, amit leginkább nem veszünk észre. Amit elrejtenek, és úgy kerülünk csapdába, hogy nem vettük észre. Na ezért annyira fontos Isten figyelmeztetése és intése. Hogyha... Én azt gondolom, hogy ezek a pici csapdák az életben a legnagyobb ellenségei Isten gyermekeinek. Nem az ilyen gigantikus csapdák, mert azokat már kilométerről kiszúrjuk, hanem ezek a pici rejtett csapdái az ellenségnek. És az ördög olyan egyébként, ezt tudjuk az igéből, van egy példa rá, amikor Amálék ellen küzdött, vagy Amálék megtámadta Izraelt, figyelték Izraelt, és nézték, hogy kik a gyengék, kik azok, akik lemaradnak. Én azt gondolom, hogy az ördög is ilyen, így figyeli az életünket, és keresi a gyenge pontokat. Keresi azokat a pontokat, ahol a leghatékonyabban tud támadni. És mindannyian megtapasztaljuk ezt az életünkben. A keresztény járásunkban vannak különböző időszakok, amikor könnyebben megyünk, amikor sziklát mászunk, amikor éppen kúszunk a földön, vagy ki vagyunk purcanva, és fekszünk, de az ördög figyeli azt, hogy hol van az a terület az életünkben, ahol mi hajlandók vagyunk beadni a derekunkat valami kísértésnek. Jár körbe valami, mint egy ilyen ordító oroszlán, és keresi, hogy hol nyelhetne el. És nyilvánvalóan nem úgy támad, ami így lepattanna rólunk. Én rám például a kábítószerek nem jelentenek kísértést, sose jelentett kísértést, hogy kipróbáljam. Hogyha elém tenne egy ilyen tálcán drogot, az számomra nem jelentene kísértést. Isten kegyelméből. De vannak más területek, ahol viszont nagyon meg tud kísérteni. Ami lehet, hogy másnak a drog jelent problémát, és az én fajta gyengeségem meg neki nem jelent problémát. És az ördög pontosan tudja ezt. És nem egy óriási gödröt ás, és kirakja, hogy vigyázz, mert nagy gödör, hanem egy kis gödröt ás az utamon, és lefedi levelekkel, ágakkal, hogyha én megyek, akkor szépen csak így hopsz, így eltűnjek a gödör alján, hogyha belelépek. De Isten figyelmeztet ezekre a csapdákra. Az ellenség olyan, mint egy ravasz madarász, aki csapdát állít. És a madár se tudja, hogy berepül egy csapdába, mert annyira csalogatja az az étel, vagy az a dolog, amit oda tesznek, hogy berepül, és utána már nem tud kijönni onnan. Hogyan kerülhetjük el a csapdákat? Én azt gondolom, hogy Isten figyelmeztet, azt mondja, hogy járjatok óvatosan, vigyázzatok, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. De a másik dolog az, hogy nagyon praktikus dolgokkal kapcsolatban Isten figyelmeztet. És ugye, mint apa, ezt mondtam az előbb, hogy én is figyelmeztettem a gyerekeimet a veszélyre, hogy mi az, amit ne csináljanak. Amikor megtértél, amikor Istennek odaadtad az életed, onnantól kezdve szereztél egy ellenséget. Az ördög benned egy ellenséget lát. Ugye elvesztett a csapatából, már nem vagy az övé, és a lelkedet nem is tudja visszakapni, viszont minden áron fogja próbálni azt, hogy te ne legyél egy hatékony bizonyságtevő. Mert amikor mi Istennek élünk, akkor a mi életünkön keresztül még sokakat ki tudunk rántani az ördög csapatából. Ahogy bizonyságot teszünk, hogy látják az életünket, de az ördög szeretne elbuktatni minket a kísértéseken keresztül, hogy én el legyek bátortalanodva, hogy én el legyek csüggedve, hogy el legyek fáradva, hogy ne tegyek bizonyságot, és ne legyen hatékony az életem Isten kezében. Érezted már ezt a fajta elkeseredést, amikor az ördög csak így kihúzza az élet magját belőlünk szinte, és nem tudjuk, hogy mi bajunk, de így bajunk van. Így kérdeznék, hogy miért vagy annyira elkeseredve, és így nem tudom megmondani miért, csak érzem, hogy valamitől le vagyok nyomva. Próbál megzavarni, próbál félrevonni, próbál olyan dolgok felé terelni, amik elvonják az életemet abból, amit Isten szeretne csinálni. Jézus ezt mondta Péternek, hogy Péter, az ördög kikért téged, meg akar rostálni. Az ördög akar téged, Péter. Jaj, köszönöm Jézus a jó hírt. De emlékeztek, mint mondott utána, hogy de Péter, én imádkoztam érted. Jaj, Jézus, nem tudnál inkább megóvni engem? Nem, igazából a megóvás tette Jézus. Azt mondta, hogy Péter, tudd meg, hogy jön a kísértés. Az ördög kikért téged. De én imádkoztam érted. És jött is, emlékeztek, mi történt Péterrel, és el is bukott Péter, elég kemény dolgokat élt meg, de Jézus imádkozott érte, és Péter helyre tudott állni. Vigyázzatok, mert az ördög, mint egy ordító oroszlán, jár körbe, és keresi, hogy kit nyeljen el. Én azt gondolom, hogy sokszor ezek a pontok az életünkben azok a területek, ahol elbukunk, máshogy mondom, azokon a területeken vagyunk igazán veszélyben, ahol azt gondoljuk, hogy erősek vagyunk. Mert ahol már megismertük a gyengeségünket, ott sokkal hajlandóbbak vagyunk Istenbe kapaszkodni. Hogy Uram, én ebben nem tudok megállni, és megragadjuk Istent. És ez a gyengeség válik az erőnké, hogy kapaszkodunk Istenbe. De ahol nem kapaszkodunk Istenbe, ott vagyunk a legnagyobb veszélyben. Ezért mondja a Korintusi levél, hogy vigyázzatok, ha álltok, hogy el ne essetek. Aki áll, az vigyázzon. Ahol azt mondjuk, hogy na, ezt már tudom kezelni, ez így az irány. Na, ott vagyunk veszélyben, pont azon a területen. Ott tud az ördög azt mondani, hogy na, oda küldjük a nyilakat. És ez béna dolog, mert amikor elbukunk, ugye azt mondhatjuk, hogy de hát van kegyelem, föl lehet állni. Ez így van. De amikor elbukunk, akkor a bizonyságtételünk sérül, az emberek körülöttünk sérülnek, és az is, annak a lehetősége is sérül, hogy valaki megtérjen körülöttünk, figyelve az életünket. Tehát így egyáltalán nem mindegy. És ez egy gyönyörű és nagyon súlyos felelősség, hogy hogyan élünk, mert rajtunk keresztül juthatnak hitre mások. Isten int. Isten figyelmeztet. És ezt azért csinálja, mert nagyon szeret minket. Hogyha jön valami veszély, ő szól előre. Figyeld meg, hogy Isten mindig szól a veszélyre, ami előttünk áll. Én rengeteg ilyen intést látok az igében, ami nekünk férfiaknak nagyon, azt gondolom, hogy nagyon erőteljesen, a példabeszédek könyvében van, amit mondott az ige az idegen nőről. Ahogy a mi testünket annyira tudja az ördög kísérteni a nőkkel, és azt mondja a példabeszédek könyve, hogy ne indulj el arra az útra, még hogyha édesnek is tűnik, mert az az út, annak a nőnek a lába halálba vezet. És mennyire erőteljes az, amit ott a példabeszédek könyve mond. Milyen erőteljes figyelmeztetés. Engem nagyon sokszor Isten emlékeztetett erre, amikor hajlandó lennék a testemben elsodródni, és annyira hálás vagyok Istennek, hogy nem csak egy ilyen mézes mázas szóval írja le, hogy Tamás, az nem jó út, hanem Tamás, az a halálba vezet. És az, aki azon elindul, az a méltóságát másnak kell, hogy adja. Az ő vagyona máshoz kerül, és a gyermekeit más neveli fel. Azért ezek erőteljes dolgok. Isten int, és az ő igéje tele van ilyen intéssel. Még jobb dolog, ha meg is teszem. Illetve hát, ha hallgatok az intésre, és nem indulok el arra. Isten sosem mondja azt, észrevetted már, hogy Tamás, ugye megmondtam, hogy ne tedd. Hogyha én elrontok valamit, és nem hallgatok az intésre, akkor is Isten nem mondja, hogy ezzel megmondtam, hanem van lehetőség a megtérésre. Pont Péter esetét látjuk, hogy maga Jézus ment utána. De hát Péter, én figyelmeztettelek, hogy tehettél ilyet? Figyelmeztette, elbukott, de még utána is fölemelte. És gondoljátok el, hogy ebben a mi hitünk, inkább máshogy mondom, nincs még egy ilyen vallás. A kereszténység se vallás, de sokan ebbe a kategóriába sorolják, de abszolút kilóg belőle, mert nincs még egy ilyen, mint a mi hitünk, hogy minden más valláson le van írva, hogy így éljél, ezt csinál. De hogy az nincs benne, hogy ha nem csinálod, akkor mit csinál. Az nincs B-terv. Hogyha nem sikerülne, akkor mit lehet, hanem, ja, nem sikerült, hát pehed van. De Isten igéje nem ilyen, hanem bele van kalkulálva, hogy mi nem tudjuk, és ő tette meg helyettünk. Amikor mi elszúrjuk, akkor megtapasztjuk Isten bámulatos kegyelmét, hogy meg lehet újulni, föl lehet állni, és lehet folytatni. Isten lenyúlt hozzánk, és így felemelt. Itt a negyedik versben van egy jó kis kép. Azt mondja, hogy tollaival betakar téged, szárnyaliat oltalmat találsz, pajzs és páncél hűsége. Itt Istenről beszél, de ugye Isten nem egy madár, meg nincsenek tollai. Szerintem nem lepődtök meg ezen. De ez egy költői kép, és azt a képet használja, mint egy anyamadár, aki így a kis csibéit így a szárnya alá tereli. Emlékeztek, ez volt a Lukács 13-ban is, ahol Jézus így szól Jeruzsálem kapcsán, hogy ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak, mint tyúkanyó, így a szárnyam alá terelni téged, hogy megvédjelek, de te nem akartad ezt. Én a gyerekeimmel néha megélem ezt, már ugye fiaim vannak, ők nem szeretnek így, nem szeretik elárulni, hogyha félnek. De ha félnek, akkor ez egyből megmutatkozik, sétálunk akár itt a domboldalon, és jön szembe egy kutya. Na, mint a kis csibék, így rám cuppannak, így másznak föl rajta, apa, apa, vegyél föl. Nagyon félnek, és reménykednek benne, hogy én megvédem őket ettől. Azt nem mondom el neki. Hát általában nem, a kutyák általában nem szoktam. De így nem hesegetem el őket, hogy na, mi az előbb, te voltál nagy fiú, most meg, hanem így fölveszem. És azt gondolom, hogy Isten is ilyen, hogy így nem. Persze azt szeretné, hogy mindig ott legyünk így a szárny alatt, hogy őt benne találjunk oltalmat, de hogyha úgy gondoljuk, hogy így megy nekünk, aztán rájunk, hogy nem, és így visszaszaladunk, akkor Isten örömmel azt mondja, hogy na gyere, és nem, nincs szemrehányás. Képzeljétek el, hogy van egy történet egy afrikai faluról, lehet, hogy ezt már mondtam, ahol pusztított egy nagy tűz, és az egész falu porig égett, és utána a lakók visszajöttek, és találtak egy madarat, aki szénné égve volt ott a földön, de így ki voltak terjeszve a szárnyai, és így arrébb rúgták, így szétporlatt a madár, és alatta a szárnyai alatt ott voltak az élő kis csibéi. Így az anyamadár ott maradt a tűzben, és a szárnyaival óvta az övéit, miközben a tűz tombolt, és ő maga porig égett. Így belepusztult. És én azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű kép Istenről, mert Jézus az, aki ezt tette velünk, aki így a szárnya oltalmába vont minket, és ő volt az, aki Isten haragját kapta helyettünk. Ő kapta a tüzet. Ő az, aki ebbe belehalt, hogy nekünk ne kelljen. Ez egy gyönyörű kép Isten oltalmáról. Gondoljátok el, hogy mennyire oltalmaz minket Jézus Krisztus. És utána ezt olvassuk a 9. verstől. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a fenséges hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben, eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Ezért kezdtem az alkalmat úgy, hogy megkérdezem, hogy milyen veszélybe voltatok, meg hogyan éltétek azt túl, mert én azt gondolom, hogy maximálisan láthatjuk Isten védelmét az életünkön, de már mindannyian, hogy olyan példát mondtatok, hogy még a megtérésetek előtt éltétek át ezt, hogy szinte csoda módon éltétek túl. Én is így tartom számon, hogy így Isten az, aki akkor már oltalmazott minket. És én azt gondolom, hogy ez maximálisan alátámaszható az igéből, hogy igenis Isten kirendeli az angyalait mellénk, hogy védő angyalokat küld Isten. Ez egy olyan különleges védelem, amiről sokszor nem is tudunk, mert ugye nem látjuk magunk körül az angyalokat, de amikor beülünk az autóba, akkor ott vannak, amikor megyünk valahova, ott vannak, amikor itt most összegyűltünk, itt vannak Isten angyalai is. És Isten kirendeli mellénk az ő angyalait. Én korábban úgy gondolkodtam az angyalokról, lehet, hogy a rajzfilmek kapcsán, rajzfilmekben volt néha ilyen, hogy így van egy főhős, és akkor valamit szeretne csinálni, és megjelenik egy ilyen kis ördög figura a feje mellett, és így súg a fülébe, hogy na gyerünk, tedd meg azt a rosszat, amit te, és megjelenik egy angyal a másik oldalon, és mondja, hogy ne tedd meg, és egy ilyen kis puhány alaknak van bemutatva az angyal, az ördög meg ilyen vasvillával. Így maximálisan rossz képe ez az angyalokról, mert az angyalok bámulatosan erőteljes lények, akik nem puhány alakok. Az igében olvasunk egy történetet az asszírokról, amikor Jeruzsálem körül Nabukadnezár serege sátorozik, és egyetlen angyal levágja az asszír sereget, 185 ezer embert egy éjszaka alatt. És az igéből tudjuk a Zsoltár, vagy a zsidók leveléből, hogy annyi számú angyal van, ami szinte megszámlálhatatlan, nincs számunk. És Isten szolgáló lelkekként küldi el őket, hogy védelmezze az életünket. Azért gondoljátok, hogy milyen nagy gondoskodás ez. És szinte nem is tudjuk néha, hogy mikor tol egy angyal arrébb egy autót előlünk, vagy a jégcsapot így elkapja a fejünk fölött, amikor sétálunk, hogy mennyi mindent tesznek. Én azt gondolom, hogy a mennybe lehet, hogy kapunk majd egy pár fenékbe rúgást, hogy mennyi feladatot okoztunk a védő angyalunknak. Minek mentél olyan gyorsan? Minek mentél oda? Vagy miért nem olvastad el a használati utasítást, mielőtt bekapcsoltad ezt a gépet? Én valahányszor a fiaimra gondolok, így hálás vagyok Istennek, mert látom, hogy mennyiszer óvja meg őket. Én azt gondolom, hogy váltott turnusban 3 óránként friss angyalok jönnek hozzánk, annyi dolguk van nálunk. És néha nem sikerül, akkor meg ők kapnak le szúrást odafönt. Mert megparancsolta angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Legyél hálás ezért, hogy Isten így óvja az életed. Ez volt az a rész, amit ugye az ördög idézett a pusztában Jézusnak, amikor megkísértette. És azt mondta, hogy tedd meg Jézus, na gyerünk, ugolj le. Hát lássuk, hogy hadd lássa mindenki, hogy te vagy az Isten fia. És Jézus válasza az volt, hogy ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Gondoljátok el, azért milyen különleges lett volna, ha Jézus onnan leugrik, és tényleg így a föld előtt így pár centivel egy ilyen láthatatlan kéz így, hupp, így elkapja, és mindenki így nagyot nézett volna. De Jézus azt mondta, hogy nem, én nem kísértem az Uram, az én Istenem. Én azt gondolom, hogy ez a védelem, ami ott van az életünkön, ez nem ilyen felelőtlenségre von, hogy hát akkor, hanem ebből jövünk rá, hogy Isten mennyire kincsnek tartja az életünket, és hogy ő igenis céllal alkotott minket, hogy célja van az életemnek, és nem élhetek csak úgy öncélúan, hanem szeretném ezt az életet neki élni. Ha ennyire óvja az életemet, ennyire fontos neki, akkor ezt az életet én neki szeretném élni. Én egyszer voltam sziklamászáson, egy döbbenetes élmény volt, nem tudom, hogy ti már próbáltátok-e, lefelé másztam. Tehát föntről indultam, és lefelé jöttem, a fölfelé az egy kicsit nehéznek tűnt, de az elindulás föntről lefelé az a legnehezebb pillanat, amikor be vagyok kötve egy hevederben, fönt van egy biztosíték, és bele kell támaszkodnom a kötélbe. A sziklafalon ki kell dőlnem. egy fél óráig játszottam, amíg ezt megmertem csinálni. Onnantól kezdve már könnyebb, és lent van egy másik ember, ugye a kötél oda van kötve egy karabinerhez, az meg lemegy egy másik emberhez, aki azt a derekára köti egy ilyen 8-asra, úgy hívják, hogy 8-as, és fogja a kötél végét. Aki, egy olyan ember kell, aki lehetőleg legalább olyan súlyú, mint te, mert hogyha én leesnék a szikláról, az az ember a saját súlyával fog megtartani. Megfeszíti a kötelet alul, a 8-as zárja a kötelet, és én nem tudok lejjebb esni. Na de ehhez az kell, hogy fölül ez a kötél be legyen kötve. Különben az egész semmit nem ér. Tehát a védelem mindig fölülről jön. Ugye, ha én egy ciklán függök, hiába fog lent valaki egy kötéllel engem, akkor az semmit nem jelent. A védelem mindig föntről jön, és Isten ez a fajta védelem nekünk, aki elégséges, sokkal nagyobb, mint a probléma, sokkal nagyobb, mint az én gondom, aki mindig meg tud tartani. Nem tudom, hogy mi volt az a figyelmeztetés, amit mostanában hallottál Istentől. Vagy mi volt az az intés, amivel kapcsolatban szólt, hogy ne tedd, vagy hogy ne menj arra, hogy az nem jó neked. De ezek a dolgok, amiket Isten mond, ezeket azért, nem azért mondja, hogy korlátozzon, hogy valami jóból kirekesszen, hanem azért tette oda azt a korlátot, hogy védjen. Isten mindig ezeket a korlátokat védő korlátként állítja, mert azon túl lépve én veszélybe kerülök, sőt, kárt szenvedek. Az ördögnek a régi hazugsága ez az ember számára, hogy az a korlát azért van ott, hogy arról ugorj még nagyobbat, mint amikor az Édenkertben mondta Ádámnak és Évának, hogy azért mondta Isten, hogy ne egyél el a fáról, mert Isten nem akarja, hogy a te szemed kinyíljon, mert ha arról leszel, olyan leszel, mint Isten. És be tudta csapni Ádámot és Évát ezzel a hazugsággal, hogy elhitette velük, hogy Isten valami jót visszatart tőletek. Pedig tudjuk, a 84. Zsoltárból olvastuk, hogy Isten minden jóval megállt minket. Semmit nem tart vissza tőlünk, ami jó számunkra, ami megáll minket. És így ér véget a Zsoltár, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Azt mondja a Ézsaiás könyve 40. része, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Akik az Úrban bíznak. Lehet, hogy a te fordításod azt mondja, hogy akik az Úrban reménykednek. Ez a szó ugyanaz, várakozni vagy reménykedni a Bibliában. Ennek a szónak a jelentése nagyon érdekes. Amikor régen kötelet fontak, talán még most is így csinálják, így összesodortak kisebb szálakat, utána azokat a nagyobbakat is összesodorták, így egymásra összelettek csavarva szálak, így alakult a kötél. És ez a szó ezt jelenti, hogy így összecsavarodni Istennel, várakozni rá. Összecsavarodik az életem az övével. Aki ezt megteszi, azoknak ereje megújul. Ez az ígéret ott az Ézsaiás könyvében. Akik az Úrral sodorják össze életüket, azoknak az ereje megújul. Én azt gondolom, hogy ő maga ezt megtette, ő odaadta magát nekünk, és arra vár, vagy azt szeretné, hogy ezt eldöntsük mi is, hogy Uram, én te benned keresem az oltalmam. Én te benned fogok bízni. Azt mondja itt, hogy mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ragaszkodsz Istenhez. Benne keresel oltalmat. Így ér véget a Zsoltár. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Én azt gondolom, hogy Isten azt szeretné, hogy ne féljünk. Hogy ne félelemben éljünk, hogy ne legyünk összezavarodottak. És azt mondja az Új Szövetség, hogy az ő tökéletes szeretete, az kiűzi a félelmet. Aki tökéletes élet a szeretetben, az már nem fél. Én azt gondolom, hogy mind félünk, tehát van még lehetőségünk növekedni, de azt tudom, hogy Isten azt szeretné, hogy az ő békessége uralkodjon a szívünkben. Ha én biztos vagyok az ő szeretetében, akkor nem fogok félni. Akkor nem fogok megrettenni a körülmények miatt. De itt mond egy nagyon fontos dolgot, amit szerintem ma est tehetünk is. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Ezt a részt hagyja nekünk Isten, azt gondolom, ma estére is, hogyha kiált hozzám. Kiáltsunk Istenhez. Azt mondja a Jeremiás könyve, hogyha kiáltasz hozzám, én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amiket másképp nem tudhatnál. Én azt gondolom, hogy ezt mostanra mondja Isten, hogy kiáltsunk hozzá. És ő válaszol. Ő nagy és megfoghatatlan dolgokat jelent ki. Sok ember, amikor biztonságot keres, akkor épít magának egy bunkert, vagy betesz a háza alá egy óvóhelyet, vagy vesz magának egy fegyvert, vagy beköltözik egy laktanyára. Az ember így keres magának biztonságot. Pedig a hívő embernek a legnagyobb oltalom Isten jelenlétében van. Így kezdődött a Zsoltár, hogy Uram, a Te árnyékodban van az én oltalmam. Hogyha szeretnéd ezt, hogy így otthon legyen nálad, otthon legyen neked nála az ő jelenlétében, akkor kiálts hozzá. Akkor most így a végén imádkozhatunk, és kiáltsunk Istenhez, és kérjük, hogy hallgasson meg, és mutasson hatalmas és megfoghatatlan dolgokat nekünk. Jó? Véget ért a mondókám.